Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Szoller Andrea.
Koncert.
Június 17-én szerdán este 8 órától a Margit-szigeti szabadtéri színpadon látható, hallható a Catulli Carmina, Carmina Burana című előadás. Az európai zenetörténet két ikonikus alkotásra találkozik ezen a nyárestén, egy ritka alkalom, amikor Orff teljes művészi világába pillanthatunk be. Az előadásról Kovács László, Liszt Ferenc díjas karmestert, kiváló művészt kérdeztük.
Ez egy óriási kihívás számunkra, hiszen a Carmina Burana mellett, amit szinte mindenki ismer, vagy legalábbis részekre bontva boldogan hallgatjuk, a Catulli Carmina egy nagyon igényes és egy nagyon érdekes, és egy nagyon-nagyon ritkán, talán a problémák miatt egy nagyon-nagyon ritkán játszott darab. Ez gyakorlatilag egy kórusra épülő dolog, amelyben az egyik részében sok ütőhangszerre és zongorák segítik a hangzást, de nem szimfonikus zenekar. Tehát ütőhangszerek és zongora. Mondom még egyszer, ez egy nagyon érdekes ilyen hangszerelési ötlet, és a darab második fele az pedig teljesen a kórus és a két szólistának a közreműködésével zajlik. Nagyon érdekes zene. Általában az Orffi dolgok azok nagyon komplex produkciók, hiszen nem csak a zenébe gondolkozott ő, hanem a szövegeket is ő írta, kitalálta a különböző fényeffektusokat, különböző mozgásokat, sokszor táncot, balettet és hozzá képzeltet, ezek mindig ilyen összművészeti alkotások voltak. És a Catulli Carmina esetében is sokszor ezt így adják elő, de mi most csak a zenére koncentrálva fogjuk ezt megmutatni június 17-én.
Kik a közreműködői ennek a koncertnek?
Miklós Erika az első számú vendégünk, mellette tenoristaként Ninh Duquang Long fog közreműködni. Ő az a fiatal ember, aki vietnámi, és olyan gyönyörű szépen énekli a Hazám Hazámat. Hallhattuk őt a Virtuózokban. Illetve Nagy Gyula, aki egy Skóciában élő fiatal baritonista, remek énekes. És mint együttes, az Elte Bartók Béla énekkara és egyetemi koncertzenekara fogja az alap produkciót biztosítani.
A Carmina Burana eleve egy ilyen elementáris erővel bíró darab. Mit tesz hozzá a Margit-sziget és az a különleges helyszín, ez a szabadtéri helyszín ehhez a műhöz?
Minden nyári szabadtéri estének megvan az a különleges varázsa, amit a koncerttermekben nem tudunk úgy átélni. Nyilván a koncertteremnek az akusztikája egyértelműbb, de az a különlegesség, amikor egy langyos nyári estén az ember leül, és a természetben kint van, és hallgat ilyenfajta dolgokat, az egy különleges ízt, atmoszférát teremt meg a zene hallgatáshoz. Boldogan állunk elébe ennek a kihívásnak, bár ilyenkor az előadóknak egyéb dolgokkal is meg kell küzdeni. Lehet, hogy szabadtéren nehezebb énekelni, lehet, hogy jönnek a szúnyogok, lehet, hogy jönnek az egyéb dolgok, amikben az ember éneklés közben gondot tud okozni, de hát valamiért. Nyilván a Margit-szigeti szabadtéri színpadnak a felkérése egy olyan óriási lehetőség volt számunkra, amit eszünk ágában nem volt elmulasztani, hanem megpróbálunk a lehető legjobb produkcióval helytállni ebben a helyzetben.
Mindez tehát akkor június 17-én szerdán este 8 órától, az előadásban pedig a Catulli Carminát és a Carmina Buránát hallhatja majd a közönség.
Fehér Béla utolsó regénye, Darvasi László új könyve, Sein Gábor verses regénye, Tóth Krisztina novellás kötete, Erdős Virág verses kötete és Fekete Ádám első regénye is szerepel a Magvető Kiadó 97. ünnepi könyvhétre megjelenő kínálatában. Az újdonságok között van Szíj Ferenc verses kötete is, Garaci László és Nagy Ildikó Noémi közös könyve, továbbá Csabai László kötete, és először jelenik meg Tüdős Klára memoárjának teljes szövege. megjelenik a Magvető két antológiája, az elmúlt év lírai terméséből válogató Szép verseket Turi Tímea szerkesztette, 2025 rövid prózáiból pedig Szegő János állította össze a Körkép című kötetet. A Magvető és a Radnóti Színház hagyományos könyvheti estje Fehér Béla utolsó regényéről kapta címét. Június 12-én 19 órakor kezdődik a Balkán nagy operett. A könyvheti újdonságokról Szegő János és Turi Tímea beszélget a szerzőkkel. Műveikből Bálint András, Berényi Nóra Blanka és Krisztik Csaba olvas fel. Közreműködik Sárközi Zoltán a 30Y-ból. A Magvető szerzői június 12-e és 14-e között a Vörös Marti téren dedikálnak.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
A 756 méter magasan található Boldog Özséb kilátóról 360 fokos panoráma nyílik a Pilisre és a Börzsönyre. Az ámulatba ejtő szépségű Pilis-Szentkereszti túraútvonal ideális úti cél lehet családosoknak, baráti társaságoknak és a felfelé is örömmel tekerő bringásoknak. A Pilis ezen a ponton azonnal elkápráztat szépségével és nyugalmával. Tényleg van valami az erdőben, amitől a hétköznapok stresszes feszültsége pillanatok alatt szívmelengető lelki békévé szelidül. Akár családdal, akár barátokkal indulunk útnak, készüljünk fel, a kiránduló út első szakaszán a beszélgetés alkalmanként lihegőssé válhat. Az első, innen milyen gyönyörű a kilátás felkiáltást előcsaló kanyar után, a levegő kapkodás helyét átveheti az álmélkodás és az eszmecsere. Van egy rész az úton, ahol kényelmes azt éreznünk, hogy csak felmászunk arra a kiszögellő sziklára ott, fotózunk néhányat, és indulhatunk is vissza. Noha a felmászás, fotózás, esetleg az első elemózsia elfogyasztása kétségkívül kardinális a túraélmény szempontjából, némi szusztanás után mindenképp érdemes tovább kirándulni, felfelé. Egyrészt azért, mert a hangulatosan kacskaringós ösvény tényleg nagyon szép. Másrészt azért, mert a címben említett kilátó innen már nincs olyan messze. Körülbelül egy másfél kilométer további talpalás után megérkezünk egy nagyobb tisztásra, amelyet néhány magányosan áldogáló fa őriz lombkoronájával. Némi körbekémlelés után nem lehet nem észrevenni a Boldog Özséb kilátó felirattal ellátott táblácskát. Van egy-két jól látható csapás, amin keresztül megspórolhatunk néhány métert a hátralévő szakaszból. A kilátó közelében egy elhagyott rakétabázis romjait is megtekinthetjük, persze a lényeg nem ez, hanem a némi lépcsőzéssel meghódítható torony. Boldog Özséb, a névadó, egy esztergomi kanonok volt. Valószínű, hogy amikor a 13. században megalapította az egyetlen magyar férfi szerzetes rendet, azaz a pálosok rendjét, még álmában sem gondolta, hogy egyszer kilátót neveznek el róla. Az utolsó lépcsőt legyőzve tényleg lélegzetelállító kilátást árul elénk, amelyet a szabadságérzés, illetve a természettel való különös összeolvadás érzése tesz még különlegesebbé. Az útvonalon egyelőre nem lelhető fel büfé vagy más vendéglátóhely, mindenképp javasolt valamilyen harapnivalóval és sok-sok folyadékkal készülni a túrára, jó időben pedig akár piknikezni is lehet.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Vendégem Szabó Tibor Benyámin, a HVG könyvek kiadó vezetője, és a könyvhétre megjelenő új kiadványaikból ajánlunk most. Az első könyv címe A sikeres transformáció, ami nem terjed el, az nem létezik. A szerző pedig Kosztolányi János.
Itt egy szervezetelméleti könyvről van szó, a transformáció egy vállalat életében a Kosztolányi féle definíció szerint az nem annyi, hogy máshová tesszük a szemetest az irodában, vagy egy kicsit később, vagy korábban jövünk be dolgozni, hanem a szervezet működési módszertanát érintő tudatos átalakításoknak a sorozata. Ugye ez a mai gazdasági és civilizációs környezetben ugye egy döntő kérdéssé vált, mivel a nagyon stabil struktúrák azok megszűnnek körülöttünk. Ugye azt szerintem mindannyian érezzük, hogy azok az ilyen szabályszerűségek, amelyek korábban évekig, évtizedekig, vagy még hosszabb ideig stabilan megvoltak körülöttünk, azok ma napról napra újra íródnak. Ezek a mély struktúrákat is érintik ezek a dolgok, de mondjuk a nemzetközi kereskedelemben, hogyha belegondolsz, hogy az, hogyha valaki Amerikába akar szállítani, akkor nem tudhatja, hogy két nap múlva milyen adót fog fizetni, fog-e egyáltalán, be fogják-e engedni, milyen papírokat kell kitölteni, mert minden napról napra megváltozik és újraíródik. És a Kosztolányi János azt vizsgálja, elméleti szinten is, esett tanulmányok szintjén is, de ez egy azért egy ilyen gyakorlati megoldási rendszerbe konkludál, hogy ebben a nagyon konfúz, állandóan újra és újra íródó környezetben hogyan lehet olyan átalakítási, ilyen folyamat struktúrákat kiépíteni, amelyek segítik a vállalatokat, ugye, mert mi a célja, tehát senki nem akar egyébként folyamatosan ilyen felfordulást maga körül, hanem miért vannak a transformációk? Azért, mert a korábbinál termelékenyebben, hatékonyabban kell dolgozni. Ugye ez Magyarországon külön érdekes kérdés, mivel az összes közgazdász és az egymással egyet nem értő közgazdászok e kérdésben teljesen egyetértenek, mindannyian elmondják, hogy a magyar gazdaság belső problémáinak, az alapproblémáinak a magjában a termelékenységnek az alacsony szintje áll, tehát a magyar gazdaságban egy munkaerő nem állít elő elég értéket, adott idő alatt, ahhoz képest, mint amennyit az Európai Unióban egy átlagos munkavállaló, egy átlagos munkaórán előállít, és a transformáció segítségével ezt tudjuk valójában, vagy ezt tudják a vállalatok megoldani, hogy adott munkaidő alatt, adott munkavállalói tömeggel, jobb szervezéssel, átgondoltabb tervezéssel, a munkafolyamatok újraírásával hogyan lehet hatékonyabbá, termelékenyebbé tenni a gazdálkodás, ami egyébként, hogyha ez jól van beállítva, akkor egy ilyen másodlagos hatást is generál, hogy ugye itt nem csak arról van szó, hogy az embereket, mint a gépeket így irányítgatjuk, hanem hogyha az jól van megtervezve, akkor valójában mi történik, hogy egy kiismerhető, megnyugtató környezetben, folyamatok között a munkahelyén létező ember az stresszmentesebb is lesz, több ideje van a belső szociális kapcsolatokra, a kultúrák egy kevesebb, a konfliktus. Tehát, hogy valójában ez a fajta hatékonyság növelés, ami itt ebben a transformációban van, az egy élhetőbb világnak a kialakítását is jelenti.
A következő könyvünk James D'Acosta, a Fintech háborúi, a pénz jövője című kiadvány. A világot a pénz mozgatja, de pontosan hogyan és ki áll mögötte, terüljön ki, mit kap az olvasó ebből a könyvből, és miért foglalkozik ezzel a témával a kiadó.
Az egész fintech kérdés, azt hiszem, hogy a jelenkori gazdasági életünknek egy ilyen központi jelensége, ezért is kezdtünk el foglalkozni vele. Ugye itt az általános egyenértékről van szó. Ugye az árucserére épülő társadalmakban azért, hogy ne kelljen mindig a tárgyakat megtartanunk, az egyiket, amit másikra kicserélünk, hogy létrehozott ez a civilizáció egy általános egyenértéket, ugye ma ez éppen a pénz, aminek az alapja, a központi magja, miért tud az értéket tárolni, az a bizalom, az, hogy ugye miért adok oda egy, nem tudom, egy csokor banánt, ilyen papír darabért, amire ilyen elnököknek a képei vannak rajzolva, azért, mert elhiszem, van egy bizalmam, hogy utána azt majd el tudom cserélni valami másra, amire nekem szükségem van. És a fintech mögött megjelenő új egyenértéktípus, ugye ezek a blockchain technológiára épülő, jellemzően mi ezeket kriptovalutákként ismerjük, de ezek nem csak kriptovaluták valójában, hanem ez az új típusú egyenérték, mi hozta létre ezeket, az, hogy a hagyományos, a korábbi egyenértéket kezelő intézményi rendszerben, a pénzintézeti rendszerben, a bankrendszerben a bizalom megszűnt, és olyan megoldásokat kerestek azok, akik fejlesztették ezeket a rendszereket, amelyek nem követhetőek, amelyek nem korlátozhatóak, nem kontrollálhatóak. És ott mi az érték? Nem tudom, ebben az új típusú egyenértékben. Ugye azt gondolnánk, hogy itt is a bizalom, de a Yuval Noah Harari ismerte föl körülbelül 10 évvel ezelőtt, hogy ezek a fintech mögötti ilyen blockchain típusú új egyenértékek magjában nem a bizalom, hanem a bizalmatlanság van. A bizalmatlanság a korábbi intézményrendszer meg infrastruktúrával szemben. Tehát ez a kiinduló állapota, ami ahonnan jön, az az alapvető technológia, amire aztán felépül az új fajta ilyen egyenérték szolgáltatás, újfajta egyenérték szolgáltatás, hogy ne rébuszokban beszéljünk, hát ezek mint a pénztárca, a Revolut, vagy az összes többi ilyen valid szolgáltatás, és ezek az új típusú pénzintézetek erre épültek fel. Ma már viszont nem az a helyzet, azt hiszem, és erről szól a könyv, mint ami volt 10 évvel ezelőtt, amikor Harari ezt felismert, és neki ugye az volt a végkövetkeztetése, hogy ez biztos, hogy nem lehet a civilizációs fejlődés alapja, mert minden, ami a bizalmatlanságra épül fel, a széttartó alakzatokhoz vezet, és nem egy fejlődést, hanem egy disztrupciót, egy bomlást fog létrehozni. De hát nem ez történt, hanem ezek az új intézményrendszerek elkezdtek új típusú bizalmakat felépíteni, micsodát, például a személyességet, hogy olyan pénzügyi szolgáltatásokat nyújtanak neked, ami konkrétan terhed van szabva, és szinte minden pontját kialakíthatod, a gyorsaságot, minden azonnal történik, nem kell várnod semmire, az eszközeidet másodpercenként pakolhatod egyikből a másikba, és a láthatatlanság az ma már nem bizalmatlanságként jelenik meg, hanem pont, hogy egy bizalomépítő dolog, hogy én, mint egy természetes személy, egy magánember, egy számla mögött teljesen rejtett tudok maradni, hogyha éppen akarok, és erre a részben a technológiára, részben erre a felépült új típusú bizalomra, erre aztán ugye rátaláltak azok a vállalkozások, amelyek most már a hagyományos pénzintézeti rendszert fenyegetik. A könyv pedig erről a területről szól, hogy ebben a fintech területben, amiből ugye a hagyományos pénzintézetekhez képest olyan látványosan hiányzik belőle különben a hitel. Ugye itt nem a hitel mozgatja ezeket a vállalatokat, ugye a hagyományos pénzintézeti mozgásban a betétesek által befizetett pénz és a bank által kihelyezett hitelnek a dinamizmusai és az arányai hozzák létre a dinamikus működést. Ezek mögött jellemzően nincs hitelezés, hanem valami más csinálnak, ugye ilyen jutalékrendszerben termelik meg a margint, ezt a fedezett tömegüket, és hogy ezek a szereplők elkezdték veszélyeztetni a hagyományos pénzintézeti rendszert, meg elkezdtek egymással háborúzni, mert hogy ugye a kapitalizmus negyedik imperatívusa ugye a területi hódítás és a növekedés bizonyos pontjain egymásba ütköztek, és a könyv maga ezeket a konfliktusokat meséli el, ezek a felnövő szereplők között, meg igazából azt próbálja megértetni, hogy miben működik másképpen ez a típusú pénzintézeti ellátó rendszer, mint az, amit mondjuk mi ismerünk a banki rendszerben. És a James D'Acosta pedig ilyen mindenféle komoly díjakat kapott azért a könyvér, aki neki magának egyébként ebben a fintech szektorban van saját tapasztalata, és tehát, hogy ő nem csak olvasta ezeket, hanem ő csinálta ezt az üzletet.
Folytassuk egy igazán meghökkentő könyvvel, a drogdílerek gazdaságtudományi kézikönyvével, Tom Wainwright könyvének egyébként Narkonómia a címe, így kell keresni, már akit érdekel ez a furcsa kapcsolódás a drogvilág és a nagyvállalati működés között.
Ugye ez most egy divatos ilyen termékcsoport a magyar könyvpiacon, hogy a különböző ilyen szervezet, bűnözői körök, csoportok, érdekhálózatoknak a belső működését irányító, a bűneiket leleplező könyvek, meg ugye azt tudjuk az Escobarnak kicsodájára, akkor ugye van az a Gomorra című könyv a Camorráról, a dél-olasz ilyen bűnszervezetről szóló könyv. Tehát van egy érdeklődés, ennek van egy egzotikuma ennek a dolognak, és valójában mint egy ilyen szociográfia, vagy mint egy ilyen riportkörnyvként elgondolt dolog, azért megrajzolja ezt a bűnözői egzotikumot is ez a könyv. Ugyanakkor meg az alapfelismerése, hogy azokban az ilyen kártel típusú amerikai bűnszervezetekben, amelyekben a tisztségviselők jellemzően olyan emberek, hogy általános iskolát végeztek maximum, olvasni nem nagyon olvastak, hát ez egy másik életkörülmény, ugye ezekből a favellákból érkező emberekről van egy csomó esetben szó, tehát így lehetőségük se lett volna. Mégis pontosan ugyan olyan felelősségi körök alakulnak ki ebben az egyébként nem edukált környezetben, amikor nagyon sok ember hatékonyan akar egy gazdasági tevékenységet végezni, mint a nagyvállalatoknál, miközben nyilvánvaló, hogy nem a Harvard Business School-on tanulták azt, hogy ezt hogy kell csinálni, és akkor ezeket a párhuzamokat ugye felismerve az, hogy jé, hát ez az, aki ott az alvezető, amilyen felelősségi köröket kap, hát egy nagyvállalat, egy multi nagyvállalatnál annak van egy neve, és ezek egymástól is tudnak tanulni, és akkor ugye egy kicsit, hogy olvasható ez a könyv, ezzel az egzotikummal felkelti a figyelmet, a fókuszodat ráirányítja valamire, ami egyébként egy szakmai ismeret igazából, és akkor hát itt is ilyen vállalatszervezeti kérdésekről van szó. Még egy ilyen drogkártelben is történnek olyan folyamatok, amiben tudsz tanulni a vezetési struktúrákat, a felelősségi köröknek a kiosztását. Ugye a drogkárteleknél az, hogy minek mi a következménye, hogy azt hogyan súlyozzák, ott értelemszerűen azért brutális, kegyetlen dolgok ezek, de analógiában átírhatók a nagyvállalati vagy bármilyen vállalati működésre.
Szabó Tibor Benyámint, a HVG könyvek kiadó vezetőjét hallottátok, a könyvhétre megjelenő újdonságaikról beszéltünk. Mondom a három címet, amiről szó volt: Tom Wainwright Narkonómia, előtte James DaCosta a Fintech háborúi, és a legelső könyv a Sikeres transformáció volt, a szerző Kosztolányi János.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.